Hello, világ! El sem hiszem, hogy a Tinnitus napló 81. epizódjánál tartunk. A múltkor arról beszélgettünk, hogy a valódi béke néha abban rejlik, ha elengedjük a fix elképzeléseket, a berögzült történeteket arról, kik vagyunk. Sőt, Bing Chulhan dél-koreai filozófus gondolataival azt is feszegettük, hogy a modern teljesítménytársadalom, a pozitív hatalom és a narcizmus hogyan vezethet kiégéshez? Ahhoz, hogy elveszítjük a kapcsolatot a másikkal, azaz a többi emberrel és a valósággal. Ma egy olyan témába vágunk bele, ami elsőre talán nem tűnik közvetlenül kapcsolódónak. De, ahogy Steven West is mondja, a filozófia és a pszichológia is gyakran a legváratlanabb helyeken tárják fel a valóság mélyebb rétegeit. Megmutatják, hogy a látszólag elszigetelt problémák, mint a tinnitus, egy nagyobb kép részei. Ma egy képességről fogunk beszélni, és megmutatom nektek, hogyan kapcsolódik ez a belső csend hiánya ahhoz, a stressz szűrésünkhöz, és ahhoz, hogyan éljük meg a tinnitusunkat. Tudom, a tudatelmélet elsőre talán egy kicsit száraznak, túl tudományosnak hangzik. De képzeljétek el, ez az a képesség, ami nélkül a mindennapi életünk egyszerűen szétesne. Gondoljatok csak arra, mennyire természetesnek vesszük, hogy megértjük, miért tesz valaki valamit. Vagy mit gondol, amikor ránézünk? Például, amikor egy boltban a pénztárosnak adunk egy kártyát, azonnal tudjuk, hogy ő ezt terhelni akarja, mi pedig fizetni szeretnénk. Ez egy gyors, automatikus értelmezés, ami a tudatelméletünknek köszönhető. Emlékeztek Byung Chul Han hiányzó másik koncepciójára? Arra, hogy a teljesítménytársadalom és az önmagunkra való túlzott fókusz miatt egyre nehezebben tudunk kapcsolódni másokhoz, és megérteni őket a maguk teljességében. Mi van, ha éppen a tudatelméletünk rózsdásodik, ahogy Dr. Kay mondaná? Mert túl kényelmesen élünk, és nem kell igazán erőfeszítést tennünk mások megértéséért. És itt jön be a tinnitus. Amikor a belső zajunk állandóan ott van, hajlamosak vagyunk befelé fordulni. Az önmagunkra való fókusz még erősebbé válhat. Ez elszigetelhet minket, és még nehezebbé teheti a mások megértését, valamint a kapcsolatok mélységét. Ebben az epizódban arra keresem a választ, hogy segíthet-e a tudatelmélet megértése abban, hogy visszaszerezzük a kontrollt, és teljes életet éljünk, még a zajos fülünkkel is. Az eredeti forrás a NOBA projekt Theory of Mind modulja kiemeli, ez az emberi elme egyik legfigyelemre méltóbb képessége. Ez a szupererőnk, amivel megértjük a mások gondolatait, érzéseit, szándékait és hiedelmeit, mintha egy kis detektívet hordoznánk a fejünkbe, ami folyamatosan azon töpreng, mit akarhat a most a másik? Miért mondta ezt? Vajon most szomorú, vagy csak fáradt? Ez a képesség, ami lehetővé teszi, hogy egyáltalán létezzen a komplex emberi társadalom. Gondoljunk csak bele, milyen fontos ez a mindennapokban. Például a beszélgetésekben. Ha beszélgetünk, ez a képesség teszi lehetővé, hogy tudjam, mire gondolsz, amikor használsz egy szót, vagy épp mit akarsz tőlem. Ennélkül a nyelv nem működne. Aztán a barátságok és a kapcsolatokban. Belegondoltál abba, milyen lenne, ha sosem tudnád, miért tesz valamit a párod vagy a barátod. A tudatelmélet segít abban, hogy együttműködjünk. Megosszuk az érzéseinket, megvigasztaljuk egymást, vagy épp viccelődjünk. Nélkül a kapcsolatok felszínesek lennének, tele félreértésekkel. És végül ott van a tanulás és a tanítás. Ha tanítok nektek valamit, igyekszem figyelembe venni, mit tudtok már, és hogyan tudnám azt a legjobban elmagyarázni. Ez a tudatelmélet része, ahogy ti is ezt használjátok, amikor megpróbáljátok megérteni a szavaimat. Szóval, igen, a tudatelmélet nélkül a társas életünk, ahogy ismerjük, összeomlana. Segít minket abban, hogy csapatban dolgozzunk, hogy megértsük egymás reakcióit, hogy létezzenek olyan dolgok, mint a társadalom. Na de mi van, ha ez a képességünk korlátozott? Úgy vélem, hogy a tudatelmélet fontosságát akkor látjuk igazán, ha hiányzik. Gondoljunk például az autizmusra. Az ezzel élő embereknek gyakran nehezebb mások elméjét megérteni. Nem feltétlenül értik az arckifejezéseket, a gesztusokat, vagy azt, hogy mi van egy kijelentés mögött. A Ahogy a forrásban ki van emelve, az autizmussal élő emberek inkább analitikus módon figyelik az embereket, mintha adatokat gyűjtenének róluk. Ez nagyon fárasztó és lassú, ami nekünk automatikus, nekük hatalmas erőfeszítés. A tudomány szerint a tudatelmélet nem egyetlen gomb, amit be- és kikapcsolunk, inkább egyfajta eszköztár, tele sok különböző, de kapcsolódó képességekkel. Képzeljétek el egy piramisként, ahol az alapnál vannak az egyszerű, automatikus, korán kifejlődő és evolúciós szempontból régebbi folyamatok. A csúcs felé haladva pedig egy komplexebb, tudatosabb, később fejlődő, de evolúciósan újabb képességek. Nézzük meg néhányat ezek közül. 1. Algások, célok és szándékosság. Már egészen kiskorunkban megtanuljuk, hogy vannak mozgó dolgok, mint például az ember, akiknek vannak céljaik és szándékosan cselekednek. Ha látok valakit egy pohár felé nyúlni, tudom, hogy inni akar. Nem csak egy mechanikus mozgás, hanem egy célirányos cselekvés. 2. Utánzás, empátia és szinkronitás. Képzeljétek el, hogy beszélgetek valakivel, és felveszitek a testtartását, gesztusait, sőt, még a hangszínét is. Ezt hívják mimikrinek vagy szinkronitásnak. És ami még furább, az automatikus empátia. Ha látod, hogy valaki szomorú, és kifejezi az érzelmeit az arcán és a testén, te egy kicsit szomorúbbnak érzed magad, akaratlanul. Ezt a tükörneuronok segítik az agyunkban, amelyek akkor is működnek, ha látunk valamit, és akkor is, ha mi magunk tesszük. És ez az érzelmi átvitel, amiről korábban is beszélgettünk a magas érzékenység kapcsán. Innen nézve, érthető, miért vagyunk HSP-ként érzékenyek a környezetünk hangulatára, hiszen ráhangolódunk mások érzelmeire. 3. Közös figyelem és perspektívavétel. Ez az, amikor két ember ugyanarra a tárgyra figyel, és mindketten tudatában vannak annak, hogy együtt figyelnek rá. Amikor én felemelek egy tárgyat, és megmutatom nektek, és ti erre figyeltek, ez a közös figyelem. A perspektívavétel pedig az a képesség, amikor nem csak saját szemszögünkből látjuk a dolgokat, hanem bele tudunk helyezkedni a másikéba is. Erre példa, ha egy asztalnál ülsz, és valakitől kéred a sót, ha az a balján van, azt az ő baljáról teszed, nem a te balodról. Ez az, ami segít kilépni az egocentrizmusból, és megérteni a másikat. És ezért fontos felismerni az egocentrizmusunkat, aktívan megpróbálni a másik szemszögéből látni a dolgokat. 4. Szimuláció és rávetítés. Az ego árnyéka. Amikor elképzeljük, milyen érzés lenne egy másik ember helyzetében lenni, azt szimulációnak hívjuk. De van ennek egy egyszerűbb, ám gyakran félrevezető formája is. A rávetítés. Ez az, amikor feltételezed, hogy a másik ugyanazt gondolja, érez, vagy akar, mint te. Segíthet, ha hasonlóak vagytok, de bajba kerülhetsz, ha a másik egészen mást hisz, vagy érez. Emlékeztek a Byung Chul Han epizódban, beszélgettünk a narcizmusról, arról a hajlamról, hogy mindent magunkon keresztül nézünk. Nos, a vetítés pontosan ennek az egocentrizmusnak az egyik megnyilvánulása. A filozófusok, pszichológusok és buddhisták is egyetértenek abban, hogy keményen kell dolgoznunk azon, hogy felismerjük az egocentrizmusunkat, hogy aktívan vegyük fel mások perspektíváját, még akkor is, ha azok eltérnek a miénktől. A kérdés így, miért magyarázzuk a viselkedést? A válasz pedig az, hogy az embereknek erős késztetésük van arra, hogy megmagyarázzak, miért tesz valaki valamit, és értelmet találjanak benne. A tudatelmélet segítségével értelmet adunk annak, ami egyébként csak érthetetlen cselekvés lenne. Mondjuk a miért viselt élen rövid szoknyát a szomszéd lánya kérdésre a válasz lehet, az anyját akarja idegesíteni. Ez azt mutatja, hogy az agyunk automatikusan keresi a szándékokat és az okokat. De itt jön be a klista a korábbi epizódokból. Ha a fejünkben feltűnő fölösleges zajok és negatív gondolatok uralják a gondolkodásunkat, akkor torz, előítéleteinken alapuló magyarázatokat fogunk gyártani mások viselkedésére. A tudatelmélet megértése segíthet felismerni, mikor használunk ok-okozati történetmagyarázatokat, amikor csak külső tényezőkre fogjuk a dolgokat, ahelyett, hogy a valódi okokat keresnénk, és mikor vetítsük rá a saját félelmeinket másokra. Most pedig tegyük fel a nagy kérdést. Hogyan kapcsolódik mindez a tinnitushoz? Ez az állandó belső inger könnyen a teljesítmény társadalom csapdájába terelhet minket. A folyamatos belső zaj elől menekülhetünk a külső ingerekbe, a doomscrollingba, a túlzott produktivitásba, csak hogy ne kelljen szembenézzünk a csenddel és a belső hanggal. Felerősítheti a szorongást és a depressziót, amiről Hahn is beszélt. Ha megtanuljuk tudatosan fejleszteni a tudatelméletünket, az közvetlenül segíthet a tinnitusszal való együttélésben. Kevesebb elszigeteltséggel, ha jobban értünk másokat, könnyebben kapcsolódunk hozzájuk. Ez ellensúlyozza az elszigeteltséget, amit a tinnitus néha okozhat. Az empátiát is tudja kezelni, mivel mi, ha SP-k különösen érzékenyek vagyunk, amin a tinnitus nem segít, a tudatelmélet megértése ellenben segíthet felismerni az automatikus empátiát, és tudatosan kezelni az átvett érzelmeket, hogy ne terheljük túl magunkat. Végül pedig segít abban, hogy kilépjünk az egocentrizmusból. A magyarázat erre az, hogy a tinnitus könnyen önközpontúvá tehet. Mert például a miért éppen velem történik ez kérdése, sokáig kereshetjük a választ. A perspektíva vételt gyakorolhatjuk, akár úgy, hogy a tinnitusunkat is egy másiknak tekintjük. Amit meg lehet érteni, el lehet fogadni, annélkül, hogy harcolnánk vele, segíthet elmozdulni az önző fókusztól, és azt tudom, hogy ez a tinnitus fronézis kulcsa. Nem az olyan eltűnése, hanem a vele való együttélés. Végül pedig, amikor megértjük, hogy a viselkedésről alkotott magyarázatok saját hiedelmekből fakadnak, képessé válunk átírni a negatív narratíváinkat. Nem kell, hogy a tinnitusunk legyen az ellenség, ami folyton bűntudatot vagy reménytelenséget súg. Ezek a képességeink a tudatelmélet eszköztárának használatára erőfeszítés nélkül is pontosan történnek bennünk, gyakran másodperceken belül. És igen, gyermekeknek ugyan évekbe telik, mire kifejlesztik ezt. És a fajunknak is néhány millió évbe telt, mire evolúciósan létrejött ilyesmi. De ahogy látjátok, a tudatelmélet nem elvont fogalom, hanem a mindennapi életünk motorja, éppen ezért rendkívül hasznos a tinnitusszal való együttélésben is. Ahelyett, hogy csak passzívan megtűrnénk a zajt, a hozzá kapcsolódó érzelmeket, aktívan dolgozhatunk azon, hogy megértsük a tinnitusunkat, és így kialakíthatunk egy másfajta viszonyt. Egy apró gyakorlat mára. Amikor legközelebb egy olyan helyzetbe kerülsz, ahol valaki viselkedését nehezen értelmezed, vagy a tinnitusod különösen zavar, állj meg egy pillanatra, vegyél egy mély lélegzetet, mint a szünet gyakorlatban. Aztán gondold végig. Mi lehet a másik szándéka? Milyen érzések vagy gondolatok lehetnek benne? Mit akar most a tinnituson mondani? Üzenetet hordoz a zaj most? Mondanám azt, hogy ne azon gondolk, hogy miért rossz neked ez, hanem próbáld meg megérteni, de tudom, ez nem könnyű. Ezért inkább arra biztatlak, hogy próbáld meg ezt a perspektíva vételt. Segít kilépni az egó zajából, és újfajta elfogadást, békét találni. A mai epizódban megnéztük a tudatelméletet, az emberi szuperképességet, amivel megértjük a mások gondolatait és érzéseit. Láttuk, hogy ez az eszköztár az ágensek felismerésétől, az empátián és a perspektíva vételen át, a mentális állapotok kikövetkeztetéséig elengedhetetlen a társas interakciókhoz és a mindennapi életünkhöz. Kiemeltük, hogy a modern teljesítmény társadalomban és a narcizmusban hajlamosak vagyunk elveszíteni a kapcsolatot a másikkal, ami mentális problémákhoz vezethet. A tinnitus ebben a kontextusban nem csak egy teher, hanem lehetőség. A tinnitus fronézis kulcsa pedig abban rejlik, hogy a tudatelmélet megértésével, annak tudatos fejlesztésével képesek leszünk jobban kapcsolódni másokhoz, csökkentve az elszigeteltséget, kezelni a saját érzelmi reakcióinkat, különösen HSP-ként, kilépni az én központuságból, és elfogadóbban viszonyulni a tinnitusunkhoz. Átírni a tinnitusról szóló negatív történetünket, értelmet adva neki. Ne feledjétek, a cél nem az olyan teljes eltűnése, hanem teljes élet zajjal együtt. És ha ma csak annyit teszel, hogy kíváncsi vagy, nem arra, mi van veled, hanem hogy mi lehet a másikban, akkor már nem ugyanott vagy, és talán már nem egyedül. 2 hét múlva jelentkezem újra.